és köszönöm figyelmüket, a műsorvezetőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hírek a Szent István Rádióban.
Égetően nagy szükségünk van ma a reményre, amit húsvét örömhíre, Jézus feltámadása ad a világnak, olvasható a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közös húsvéti üzenetében. Azt írják, a húsvéti örömhír lényege, hogy Isten győzött a gonoszság hatalma a bűn és a halál felett. Jézus Krisztus kereszt halálával és feltámadásával életet és reményt ad a világnak. Erre a reményre pedig égetően nagy szükségünk van ma, amikor háborúk, társadalmi feszültségek, üldözött keresztény testvéreink szenvedései, százmilliók kiáltó szegénysége és járványok árnyékolják be mindennapjainkat. Jézus azonban legyőzte a sötétség hatalmait, él és mindannyiunkat megszólít, hogy tanúskodjunk róla életünkkel és szavainkkal, felekezeti különbségeket átívelő bizonyossággal, hiszen ő közös urunk, olvasható a húsvéti üzenetben. Az egyházi vezetők azt kérik, hogy az idei húsvétot ne csak szép szavakkal, hanem mindenek előtt az életünk tanúság tételével ünnepeljük, és tegyünk meg mindent hívő közösségeink és nemzetünk lelki megújulásáért, valamint azért, hogy az emberiség nagy családja rátaláljon a hit és a szeretet, az igazság és a békesség útjára. A kormányzat jelenleg is vizsgálja, hogyan tudja az Otthon Start hitelprogramot a fix 3%-os hitelt kiterjeszteni és biztosítani a külföldön dolgozó magyarok számára is, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Panyi Miklós elmondta, annak érdekében, hogy megfelelő jogszabályi környezetet alakítsanak ki, egyeztetést akartak a bankszektor képviselőivel. A tervek szerint az egyeztetéseket 1-2 hónapon belül lefolytatják, és a jogszabálymódosítások a következő hónapokban megszülethetnek. Ezt követően könnyített formában tudják biztosítani a hozzáférést a fix 3%-os hitelhez a külföldön dolgozó honfitársainknak, fogalmazott. A Nemzeti Választási Iroda hétfőtől ellenőrizheti a beérkezett levél szavazatok választót azonosító nyilatkozatait. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az országgyűlési választáson, amennyiben március 18-áig felvetették magukat a névjegyzékbe, ezt 497 ezeren tették meg. Az irodához az első levélszavazatok március 23-án érkeztek meg. A Kárpát-medencében lévő külképviseletekről a tervek szerint a szavazás előtt többször is hazaszállítják az urnában lévő szavazatokat, hogy a választási iroda elvégezhesse azok ellenőrzését. A pénteki adatok szerint a választási irodák csaknem 3700 az utolsó napon benyújtott kérelmet rögzítettek, így most 90.978-an szerepelnek a külképviseleti névjegyzékben. 4 éve az országgyűlési választáson 65.480 embert vettek fel ebbe a névjegyzékbe. Annak a településnek biztosította jövője, ahol gyermekek élnek, a jövő Magyarországa egy gyarapodó nemzet, gyarapodó közösség, ahol 2010-hez képest a nemzeti vagyon több mint kétszeresére növekedett. Emellett a jövő záloga, hogy gyarapodik a bölcsödei és óvodai férőhelyek száma, ami a családok számára kiemelten fontos, fogalmazott a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Badacsony Tördemicen. Navracsics Tibor az új bölcsöde átadása alkalmában rendezett ünnepségen azt hangsúlyozta, nem csak az emelkedő reálbérek, nem csak a bővülő foglalkoztatási lehetőségek, hanem az óvodai és iskolai férőhelyek számának növekedése is fontos. Hiszen ez hozzájárul ahhoz, hogy a családok komfortosabban éljék az életüket, ezen kívül szolgálja a kormány másik fontos célkitűzését, miszerint a vidéken élés ne jelentsen másodrangú életet, fogalmazott. Végül az időjárásról. Kezdetben elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, később nagy területen kiderül az ég. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 1 és 7 fok között várható, de az északkeleti hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Nagy szombat. A remény napja a Szent István Rádióban.
Zsolozsma. Az esti dicséretet a Domonkos Nővérek budakeszi közösségével imádkozzuk.
Kértök adtad vére Sírba szállnak, hadd hallja minden taníts meg akaratod teljesítésére, mert te vagy az én Istenem. Jó lelked vezessen az egyenes úton, neved miatt, Uram, életemet tartsd meg. Gyötrelmeimből a te igazságod szerint vezess ki engem. Amint Jónás proféta 3 nap és 3 éjjel volt a hadgyomrában, úgy lesz az ember fia a föld szívében. Mondjátok le ezt a templomot, mondja az Úr, és 3. napra felépítem, de ő saját teste templomáról beszélt. Jézus Krisztus isteni mi voltából, Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék. A beszolgáljanak, ha töltve képesítette magát, az emberekhez lett hasonló. Külseiben olyan volt, mint egy ember. Megalázta önmagát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért is sem felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fősségesebb minden névnél. Hogy Jézus nevére hajoljon meg mindent ért, a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Mondjátok le ezt a templomot, mondja az Úr, és 3. napra felépítem, de ő saját teste templomáról beszélt.
Olvasmány Szent Péter apostol 1. leveléből. Tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak a drága vére árán. Őt Isten előre, már a világ teremtése előtt kiválasztotta, de csak az utolsó időkben jelent meg miattatok. Általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és megdicsőítette, hogy higgyetek és reméljetek az Istenben.
Krisztus engedelmes volt értünk, mint halálig, a kereszt halálig. Krisztus engedelmes volt értünk, mint halálig, a kereszt halálig. Azért fölmagasztalta őt az Isten, és olyan nevet adott néki, mely fölötte van minden névre. Krisztus, engedelmes volt értünk, mint halálig, a kereszt halálig. Most dicső meg az ember fia, Isten is megdicsőd benne, és hamarosan megdicsőíti őt. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem olyan üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta a lázatos szolgáló lányát. Íme nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők, csodát művelt erős karjával, a kevékedőket szíjászolta, hatalmasokat előzve trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt. Az éhezőket minden jóval betölt ki, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel, gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak ajtan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Most dicsőleg az ember fia, Isten is megdicsőül benne, és hamarosan megdicsőíti őt.
Imádjuk őszinte áhítattal megváltónkat, aki értünk kint halált szenvedett és eltemették, de feltámadt. Könyörögve kérjük.
Urunk, könyörülj rajtunk!
Urunk, Jézus lándzsával átszúrt oldaladból, vér és víz fakadt, egész egyházad csodálatos szentsége.
A halálod, temetésed és feltámadásod által adj új életet jegyesednek.
Úr Jézus, te gondoltál azokra, akik elfelejtették, hogy megígérted feltámadásodat.
Emlékezzél meg azokról is, akik nem tudnak feltámadásodról, és így remény nélkül élnek.
Isten báránya, te vagy a mindnyájunkért feláldozott húsvéti áldozat.
Vonj magadhoz minden embert.
Világ mindenség Istene, te mindenek felett állsz, és mégis engedted, hogy a sírba zárjanak.
Szabadíts meg az emberiséget a gonosz hatalmától, és ajándékozd meg a dicső hallgatatlansággal.
Krisztus, az élő Isten fia, te a kereszten nyitottad meg a mennyország kapuját a gonosz tevő előtt.
Legyenek a feltámadásban dicsőséged részesei, meghalt testvéreink, hiszen a halálban és az eltemettetésben is hasonlókká lettek hozzád.
Szelíd és alázatos szívű Urunk Jézus Krisztus,
alakíts szívünket a te szent szíved szerint,
add, hogy mindig egy szív és egy lélek lehessünk.
Amen.
Most folytassuk a közös imádságot Isten országának eljövetelét várva.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
Mindenható örök Isten, egyszülött fiad leszállt a föld mélyébe, de sírjából dicsőségesen feltámadt. Híveidet, akik a kerességben vele együtt eltemetkeztek, vezesd el az örök életre az ő feltámadása által. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Amen.
Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
Amen.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Nagy szombat, a remény napja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A mikrofonnál Somosvári Eszter Anna. A mai napon Jézus értünk vállalt szenvedéseire és halálára emlékezünk. Keresztje tövében ott áll János, a legifjabb tanítvány, és Szűz Mária, kinek szívét a Simeon által megjövendőlt héttör járja át. A kereszt alatt álló fiát sirató Mária ábrázolásokra rengeteg példát ismerünk a művészetek minden ágában, minden korszakból. Nekünk, magyaroknak pedig költészetünk kezdetét is egy úgynevezett planktusz, síralomének jelenti. Hallgatóink bizonyára kitalálták már, hogy az Ó Magyar Mária síralomra gondolok. Ez a vers a magyar lira első terméke. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor keletkezett, azt is csak nagyjából, hogy mikor írták le. Sőt, létezéséről is csak 1922-ben szerezhettünk tudomást. Előtte nem maradt fent semmi ebben a műfajban, és utána sincs évszázadokig hozzámérhető remek mű. Így nem csoda, hogy a vers és az őtörző könyv, a Löweni Kódex nemzeti erekének számít.
Most következő műsorunkban megismételjük a 2014-ben elhunyt dr. Ludányi Mária irodalomtörténésszel, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem volt tanárával 2008-ban készült beszélgetésünket.
Egyik első magyar nyelvű, egybefüggő írásos emlékünk az Ó Magyar Mária síralom, de mielőtt erről beszélgetnénk, talán először próbáljuk meg elhelyezni Európában, hogy mikor kezdtek Máriával foglalkozni, hogyan került be a költészetbe, az irodalomba Mária alakja.
Mária alakjának a jelentősége főleg a kereszt alatt, tehát ez a Mária síralom típus, ez egész Európában a gótikában jelenik meg igazán. Tehát a ős kereszténységnél még Krisztus szenvedő alakját nem ábrázolták, hanem a győzelmet, a föltámadást jelentette a kereszt, tehát korpusz még nem volt. Na most ez időszak után, ez egészen a kora középkorban már megjelenik a Krisztus ábrázolás és Krisztus keresztje alatt elsősorban Mária és János alakja, míg nem a keserves és síralmas Mária alak jelenik meg, hanem inkább a keresztre feszítés motivuma és Krisztus alakja is olyan módon ábrázolja, hogy még nem az igazi szenvedő emberi Krisztus, hanem még mindig a győzedelmes, és az egész ábrázolás formájában még nem ez a naturalisztikus szenvedés az, ami látható. Most azért beszélek az ábrázolásokról, mert szorosan összefügg az egész teológiai gondolkodás, a szertartások, a Mária kultuszhoz, a szöveg és a dallam, illetőleg a ábrázolás.
Mikor jelenik meg a diadalmas kereszt és Jézus mellett a szenvedő Jézus alakja? Mikor válik ez hangsúlyosabbá?
Most valójában a igazi szenvedő Krisztus a misztikusokkal jelenik meg. Tehát Clairvaux Szent Bernát, Assisi Szent Ferenc, ahol a átélés már egy fontos szerepet jelent, tehát a szenvedés történetnek a átélése, és ugyanakkor mindenki a megfelelő módon tudja átélni, tehát a Mária fájdalmait az elsősorban a nők. Tehát az anya fájdalma, aki elveszti fiát, az egész Európában megjelenik. Na most, hogy az Ó Magyar Mária síralomról ki mit tud, az attól függ, hogy mikor végezte el az iskoláját. Ugyanis mindig másképp és másképp értelmezték, magyarázták. Volt olyan, hogy a beginákhoz kapcsolták, ami tulajdonképpen nem teljesen kizárható, hogy a beginák azok Németalföldön alakultak olyan világi szerzetként, ahol se egyházi fennhatóságot nem ismerték el, se a pápát nem ismerték el, hanem egy ilyen misztikus átéléses közösség, amelyik ugyanakkor hát élt azért a maga életét, tehát nem zárdába élt, amit aztán nagyon hamar egy szektában nyilvánítottak és üldözték is. Viszont ez a fajta világi rend megjelenik a ferenceseknél és a domonkosoknál is. Nem fogadnak szerzetesi fogadalmat és élik a, ha most nőkről lévén szó, a maguk asszony életét, de természetesen egyházi vezetéssel egy közösségként működnek. Na most ez az az időszak, tehát amikor az ábrázolásokban is megjelenik a szenvedő Krisztus, sőt egészen naturálisan ábrázolt formációba egész Európába, és a Szűz Anyának is már ez a fájdalma, érzelme van olyan éppen összeroskad, és úgy támogatják, tehát a szenvedő anya alakja itt jelenik meg igazán.
Kapcsolható konkrét Begin a közösséghez?
Nem lehet tulajdonképpen Begin a közösséghez kötni, de egész Európában, tehát azért ez az átéléses női, nem csak kolostori, hanem világi, vallásos asszonyoknak azért megvan az az igénye, hogy kellőképpen készüljenek fel a nagy héten, lelkileg és érzelmileg is ráhangolódjanak valójában ezt az egész szenvedés történetet és megváltás történetet át tudják élni, és ennek következtében a feltámadás örömét is át tudják élni.
Kialakulását, illetve műfaját tekintve mit mondhatunk el az Ó Magyar Mária síralomról?
Ami Ó Magyar Mária síralmunk, annak a műfaja tulajdonképpen planktusz. Vagyis ugye magyarul ez síralom ének, sirató ének. Már egészen korán, elsősorban természetesen a Mária alakjához kapcsolódott ez a fajta éneklés, de hát azért elsírattak világi embereket is, fennmaradt Nagy Károlynak például az elsíratása. Amiből viszont kialakult, az a szekvencia.
Mi az a szekvencia?
Van a mise, és a misének vannak állandó és változó részei, és ez a szekvencia az, amelyik egy ilyen változó rész, és hát először is ugye nagy héten ez a szekvencia egy ilyen lírai és már Máriához kapcsolódó ének volt, nagypénteken szertartásba beletartozva. Na most, hogy ez mikor vált egy ilyen nagyobb lélegzetű formává, amihez a mi Ó Magyar Mária síralmunk is tartozik, hát azt lehet mondani, hogy itt mi még teljes mértékben Európával együtt vagyunk. Akkor jelenik meg nálunk is, amikor máshol. Így módon ez a síralom éneknek számtalan latin változatát ismerjük, igazi forrása nem állapítható meg, típusok vannak.
Milyen típusai vannak ezeknek a latin nyelvű Mária síralmaknak?
Van egy olyan típus, amikor Mária Jánoshoz szólva panaszolja bánatát, síralmát, sebeit. Van, amikor valóban egy ilyen első személy motivum, van, amikor egy ilyen leíró motivum az, ami erőteljes. Manapság úgy neveznénk, hogy helyzetdal, de hát ez anakronisztikus kifejezés, de ez mégiscsak ebben a csoportban tartozik, amikor egy helyzetet megjelenít, és hát ott a kereszt alatt való síralom és fájdalom, ami megtalálható.
Thank you.
Hol és hogyan találtak rá az Ómagyar Mária sírólomra?
Magát a szöveget azt a Löweni kódex őrzi, és 1922-ben fedezték fel mármint ezt a magyar szöveget. Most ennek számtalan variációja volt, hogy hogy is került és merre ment. Az biztos, hogy komoly külföldi tudósok azok, akik ezt a kódexet vizsgálták, és közülük egy valaki, aki kicsit tudott magyarul, az, aki rájött arra, hogy ez valami magyar szöveg, és hát akkor utána vizsgálták meg. Először nem is magát a kódexet, hanem csak a fotómásolatát, és így aztán rögtön meg is jelentették. Magát az első publikálók és vizsgálók nevezték el Ó Magyar Mária síralomnak, tehát ez eredetileg ugye a kódexben nem szerepel.
Többféle elképzelés van a löweni kódex származásáról is, amelyben az Ó Magyar Mária síralom található.
Most legelfogadottabb az, hogy Itáliából, méghozzá Domonkos szerzetes kódex, tehát a kódexnek a törzsanyaga, mert ezek a kódexek azért nagyon értékes könyvek voltak ebben az időben, minden lapját, minden oldalát felhasználták, és hát maga a törzsanyag az ezt mutatja. Innen kerülhetett magyar domonkosoknak a kezébe ez a kódex, amiben a üres lapra írták be ezt a régi szövegemlékünket. A szövegemléknek a képe az hát nem egy verses kép, ebben az időben nem is úgy írták, hiszen a pergamen az nagyon drága volt, tehát folyamatos szöveg, mintha prózai szöveg lenne, és hát bizony nagyon megkopott, nagyon nehezen olvasható. Ennek következtében van aztán két olyan elmélet is van, ami a mai napig is azért vitázik, hogy esetlegesen még tovább folytatott volna ez az ének, csak kitéptek egy lapot belőle. A másik elfogás szerint nem, mert hát utána közvetlenül egy nagyhéti prédikáció latin szövege vázlata van. Most az is biztos, hogy a magyar nyelvű írásbeliségnek ez az emléke, az feltétlenül csak egy sok közül, ami elveszett, eltűnt. A másik motivum meg az, hogy az anyanyelvű írás az nem volt annyira szükséges, mert helyből magyarra változtatták. Tehát teszem azt, a másik emlékünk, a halotti beszéd is, hát egy olyan fejlett predikáció, hogy az biztos, hogy nem az volt az első és egyetlen, és egyébként is, hát magyar anyanyelven mindenképpen predikálni kellett. Tehát csak megvoltak azok a mintakönyvek, azok alatt predikációs gyűjtemények,
hát amiket mintául tudott használni, hogy
esetleg. Persze, minták mindig voltak, mint ahogy tulajdonképpen erre az egész misztikus meditációra is volt minta, hiszen pontosan ebben az időben írnak egy olyan meditatív könyvet, latin meditatív könyvet, ami pontosan a nagy héttel foglalkozik, és ember való érzelmi elmélyülés. Tehát, hogy ezek aztán mennyire elterjednek, és mindenhol megvannak, az már megint egy másik kérdés. Nekünk sajnos még a latin kódexeink is elég kevesek mi ebben az időből. Aztán szépen felszaporodnak, de hát az már egy másik időszak. Azt is feltételezték, hogy esetleg ki akarták kaparni a kódexből, mert hát idegen volt a többi latin szövegből, és használni akartak esetleg a papírt. Ez nem eléggé meggyőző azért, valószínűleg egyszerűen hát a hosszú időszak alatt a használattól, hiszen ez egy használt kódex volt, megkopott és homályossá vált az írás.
Itt most szúrjuk azt közbe azok kedvéért, akik esetleg nem tudják, hogy pergamenről van szó, ami finom birkabőrből készült, és lehetséges volt, hogy egyszer vagy akár kétszer is lekaparják a felső rétegét, és így a rajta lévő írást eltüntessék, amit ugye papírral nyilván lehetetlen lenne megtenni. Visszatérve a Mária síralomhoz, vannak olyan nézetek is, miszerint ezt a verset, síralmat nem egyszerűen felolvasták vagy mondták, hanem énekelték.
Mindenképpen énekelt. Tehát a zenéhez nagyon szorosan hozzátartozik, de nincs meg a zenei anyag, hogy milyen lehetett ez az ének. Én többféle ilyen rekonstrukciót hallottam, de az az igazság, hogy pontosan ebben az időben az az igazi Gregorián, ami Nagy Szent Gergely pápa nevéhez fűződik, de hát természetesen hát egy ősi törzsanyag az, amelyik működéséig összeállt, és aztán utána még alaposan bővült. De minden esetre ez a kora középkori Gregorián, ez egy nagyon jellegzetes típus, és tanult énekesek énekelték. Ez az egészen szertartásokhoz kapcsolódó dallamvilág, gón is hallottam már. Nem igazán illett ehhez a tanult énekléses formációhoz. Viszont pontosan ez az időszak, amikor megjelenik a polifónia, vagyis a kétszólamúság, tehát ez a nagy, hosszú, hullámzó dallamvilágból már fölemelkedő szakaszok is vannak, tehát nagy hangtávok, illetőleg ekkor vált át a kottaírás is a vonalas kottára és kulcsrendszerre, tehát itt is van azért egy újítás ebben az időszakban, tehát itt a 1280-as, 1310-es években. Miután ez egy nagy szenvedélyeket megjelenítő mű, én úgy érzékelem, irodalomtörténeti szemmel, hogy már egy újabb típusú éneklési módot tételez fel. Na most hát ez nagyon sok olyan rekonstrukció is volt, hogy miután hát ebben az időben kezd kialakulni egyébként is a misén belül először a misztérium dráma gyökerei. Itt a Hartwig apát agendájában is kell marad. A husvéti, hát magyarul mondom a címét, itt kerestek. Angyal ül a üres sírnál, és azt kérdezi a odajövő apostoloknak, hát mikor melyik variáció, ugye hát ki ér először a sírhoz, és akkor kérdezi, hogy kit kerestek, és ne keressétek, mert feltámadt. Ennek az ötletnek járt utána egy kicsit annak idején, már nagyon régen Kardos Tibor professzor, mikor is ő a régi magyar drámai emlékekben úgy közölte az Ómagyar Mária sírálmát, mintha egy ilyen dramatikus előadási forma lett volna. Ő a Mária ábrázolások alapján próbálta rekonstruálni, hogy egy előénekes, és hogy milyen kéztartással, milyen mozdulatokkal énekelhették ezt a művet. Hát itt mondjuk van egy kis kételyem, a mozdulatokat ő tulajdonképpen azért már későbbi reneszánszkori festészetben is vizsgálta, és nem pedig a egészen korai időszakba, és hát aztán valóban Máriának a mozdulatai azok sokat mondóak. Nem lehet azért ezt igazán úgy rekonstruálni, mint egy ilyen dramatizált éneket. De mint mondtam, az ének az biztos, hiszen az egész középkor olyan hangos volt. Hát nem tudtak magukba olvasni az emberek. Aquinoi Szent Tamásról jegyezte fel egyik kolostortársa, ami így fennmaradt, hogy annyira alázatos volt, hogy magának diktálta a szövegét. Ami magyarán azt jelentette, hogy amikor írta, akkor hangosan írta. Tehát ezeket a kriptóriumokat sem lehet úgy elképzelni, hogy olyan némán körmöltek a szerzetesek, hanem itt bizony a prózát is hangosan mondták, és a teológiai munkák írását is hangosan mondták, és a másolást is hangosan mondták. Ez az ének, ez meg hát egészen egyértelmű, ugye aki énekel, az kétszer imádkozik motivum, tehát egyértelmű, hogy ez egy zeneire épülő szöveg, csak ezt nem tudjuk, hogy milyen zeneire.
Thank you.
Térjünk akkor most rá magára a szövegre, a versre. Ennek is többféle értelmezése van.
Voltak olyan értelmezések a tankönyvekben is, hogy tulajdonképpen itt az anya siratja a gyermekét, tehát már egészen eltávolodik ugye a Szűz Máriától, hát nem kell mondanom, hogy ez ugye melyik időszakban volt, tulajdonképpen háttérbe szorul az egész szertartásos jellege, meg hát itt a nép siratóinek kell, meg az, hogy ez népinek, meg szóval sok minden ilyen félreértés azért fölhalmozódott az Ó-Magyar Mária síralom között. Nem, ez egy nagyon művelt, feltétlenül domonkos szerzetesnek a munkája, mikor a tehetségesnek. Az sem mindegy. Tehát egy kiváló tehetséges, nagyon tanult embernek a munkája. Az ő mintái azért elsősorban latin szövegek lehettek, bár mondom, hogy hát anyanyelven is ugye voltak ilyenek, hát Itáliában is közismerte Jacopo de Toddinak a éneke, francia területen is, tehát, de azért itt a latin lehetett az eredeti. Nos, nagyon jól alkalmazza a ritmust. A latin szövegekben is megvan ez a kettétagolódás, és ő ezt a két ütemit tagolódást, ami az ősi magyar nyelvű versnek a ritmusa lesz, és ez a hangsúlyos verselésnek lesz majd ugyan az alapja, csak itt még szabad szótak számmal. Elsősorban a rímek használata, aminek számtalan variációját találjuk, tehát itt a páros rímek, ABAB, akkor a fél rímek, a XA, akkor a bokorrímek, az AAA, de hát ez már részletek. Hát mindenképpen ugye ehhez a formához és a ritmushoz hozzátartozik, és az alliteráció sokasága, ami olyan gyönyörűvé teszi ezt a verset. Ez a világnak világa motivum, tehát az első hangoknak a ismétlése. Ez adja meg az egész versnek a vers jellegét. Maga pedig az érzelem kifejtésében találom én ezt egy tökéletes versnek, és valahogy nem érzékelem, hogy hiányozna egy további versszak, mert egy fájdalom hullámzásainak, szenvedés hullámzásainak a tökéletes felépítését találjuk. Tehát ahogy egy bénult állapotot jelenített meg az elején, ez a valigsíralom tudatlan motivum, amiből a különböző fordulatok és csúcspontok hullámzása, a sírás, az érzelem, a harag, a számonkérés, az önfeláldozás egész motivumrendszerét megtaláljuk. Tehát egy olyan élő és eleven fájdalom ábrázolás ez, amiben a valóban a anya, aki tényleg először bénultan áll, aztán a fiának a szenvedését látva a fiához szól, akkor könyörög a kivégzőkhöz, kegyelmet kérve, hogy törvénytelen, amit tesznek, ez a fölháborodó indulat, majd az önfeláldozás, hogy ő halljon meg tulajdonképpen fia helyett. Meg hát ezek a becézés motivumok, amit Krisztus becézi, és hát az igazi szeretet gyermek kínlódását, szenvedését és halálát kíséri. Tehát egy olyan ívű, érzelmi és nagy fölkiáltásos, nagy hullámzó, nagy érzelemkitörések, és tulajdonképpen egy nagyon hatásos befejezésnek érzem ez, ahogyan befejeződik a vers, tehát ez a önfeledező motivum, ami nem kíván többet.
Megismételtük dr. Ludányi Máriával, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem 2014-ben elhunyt volt tanárával készült beszélgetésünket. Műsorunk végén hallgassuk meg az Ó-Magyar Mária Siralom mai nyelvű átiratát, Sarkadi Sándor költeményét. Sárosi Kinga színművésznőt hallják.
Sarkadi Sándor, Ó-Magyar Mária Siralom. Mai magyar mondja. Én, ki sírni sose sírt, sírva jaj veszékelek, bútól aszok, epedek. Választ világomtól, zsidó a fiamtól, édes örömemtől. Ó, édesem, ó, uram, egyetlen egy jó fiam, síró anyád tekintsd meg, bánatában segítsd meg. Szemem könyvtől árad, bensőm bútól fárad, te véred hullása, lelkem alélása. Világ világa, virágnak virága, keserűen kínzatol, vas szegekkel veretel. Jaj, nekem én fiam, aki édes méz vagy, szégyenül szépséged, talpig lucskos vér vagy. Síralmam, fohászatom terjedesz kívül, csak a bánat nem fogy soha itt belül. Végy, halál engemet, egyetlenem éljen, maradjon meg, uram, kit a világ féljen. Igaz Simeonnak bezzeg szava bétölt, érzem a bútőrét, mint egykor jövendőlt. Tőled válnom, jaj, nem lehet való, nem lehetsz, fiam, kínhalált haló. Zsidó, mit tész törvénytelen? Fiam, miért hal meg bűntelen? Elfogva, vonszolva, öklözve, kötözve, miért ölöd? Kegyelem a fiamnak, ne kegyelmet magamnak, avagy halál kínjával, anyát édes fiával vele együtt öljétek.
Kedves hallgatóink, Sarkadi Sándor költeményével véget ért az Ómagyar Mária Síralomról szóló műsorunk. Remélem, sikerült önökhöz közelebb hozni 700 évvel ezelőtti egyik első nyelvemlékünket. Elköszön önöktől a műsor szerkesztője, Somosvári Eszter Anna. További kellemes rádiózást!
Kedves hallgatóink, megismételtük archív műsorunkat, mellyel Ludányi Mária irodalomtörténészre is emlékeztünk.